hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok, önök a Duna Televízió híradóját látják. 30 napra házi őrizetbe helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság Budaházi Györgyöt. A férfit jelentős értékű rongálással és az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának előkészítésével gyanúsítják. A bíróság azzal indokolta a házi őrizet elrendelését, hogy fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye. A döntés ellen a gyanúsított és védője fellebbezett, így ez nem jogerős.
Március 15-én vette őrizetbe a rendőrség Budaházi Györgyöt, akit már hónapok óta köröztek, mert tavaly szeptember 18-án részt vett a szabadságtéri szovjet emlékmű megrongálásában, de elfogató parancs is volt ellene az Erzsébet híd 2002. júliusi lezárásával kapcsolatban is. Arra a felvetésre, hogy a férfit éppen március 15-én vették őrizetbe, majd zavargások kezdődtek az Aradi utcai nyomozóiroda előtt, az országos rendőrfőkapitány azt mondta, körözött személy esetében nem cselekedhettek volna másképp. Benne László egy televíziós interjúban cáfolta azt is, hogy a rendőrség adta volna ki a férfi elfogásának hírét. Gaudi Nagy Tamás, budaházi ügyvédje ugyanakkor azt mondta, nem ők hozták nyilvánosságra a hírt. Közölte azt is, hogy hónapok óta tárgyaltak a Nemzeti Nyomozóirodával, hogy a férfi milyen feltételekkel állna a bíróság elé. Ezért sem tartja indokoltnak a házi őrizetet.
Budaházi egyetemen kinyilvánította, hogy korábban sem kívánta magát a hatóság eljárása alól kivonni, hanem ugye egy fair, korrekt eljárást szeretett volna, és hát erre a feltételek nem voltak adottak 2006 őszén.
Ügyvédje állítja, ha nem veszik őrizetbe, Budaházi önként ment volna a rendőrségre március 15-e után. Horváci Emese, a Nemzeti Nyomozóiroda szóvivője megerősítette, valóban folyamatosan egyeztettek arról, hogy Budaházi hol és mikor adja fel magát. Több olyan időpont is volt, amikor jogi képviselő azt mondta, a férfi feladja magát, de ezt mégsem tette. A szóvivőt cáfolta, hogy megegyeztek volna a március 15-e utáni feladásban.
Előzetes letartóztatásba helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság azt a 19 éves férfit, aki a rendőrség szerint molotov koktélokat gyártott budapesti lakásában. A hatóság közlése szerint a gyújtóbombákat a férfi március 15-én a rendőrök ellen akarta használni, illetve osztogatni akarta tüntetések résztvevőinek. A Fidesz üdvözli, hogy várhatóan hétfőn lebontják a kordont a Kossuth téren. Répási Róbert ugyanakkor kijelentette, ez nem teszi semmissé a kordont állítók felelősségét. A döntés a politikus szerint azt is bizonyítja, hogy volt, nem volt hiába való a Fideszre kordonbontó akciója. Hozzátette, egyelőre arról kaptak értesítést a bíróságtól, hogy lépéseket tesznek az akcióban résztvevő politikusok mentelmi jogának felfüggesztése ügyében. A fideszes képviselő szerint a vaskerítést elrendelő budapesti rendőrfőkapitánynak távoznia kell posztjáról.
A kordon lebontása is utólag is igazolja azokat a kritikákat, azokat az észrevételeket, amelyeket Gergényi Péter intézkedésével szemben megfogalmaztunk.
Az MSZP-s Vadai Ágnes úgy reagált Répási Róbert szavaira, világossá kell tenni, hogy az ország nem 100 000 vagy több Fidesz szimpatizásból áll, aki megjelenik a nagygyűlésen. Szerinte a fideszes képviselőnek a többi között köszönetet kellene mondani a rendőrségnek március 15-i szakszerű fellépéséért. Vadai Ágnes hozzátette, a kossuthtéri kordon várható lebontása nem teszi semmissé a fideszes képviselők kordonbontó jogellenes magatartását, akiknek ezért felelniük kell a bíróság előtt. Jövő kettől tüntethet a Magyar Nemzeti Bizottmány 2006 a parlament előtt. A korábbi kossuthtéri tüntetőkből alakult szervezet délután egyeztetett a rendőrséggel. Megállapodtak abban, hogy naponta kizárólag este 17:30 és 21:30 között rendezhető tüntetés, amelyen beszédek és zene hangzik majd el. A tárgyaló felek megegyeztek abban is, hogy a demonstráció szervezői hetente egyeztetnek majd a továbbiakban a budapesti rendőrfőkapitányság illetékeseivel. Fodor Gábor, az SZDSZ egyik elnökjelöltje szerint a Kossuth tér nem válhat újra szélsőjobboldali politikai piknik helyszínévé. A szabad véleménynyilvánítás nem azt jelenti, hogy szabadon lehet sátrazni az ország főterén, mondta. Fodor Gábor ugyanakkor örül annak, hogy a rendőrség is úgy látja, nem indokolt tovább a kordon fenntartása. Több mint 2000-en demonstráltak délelőtt félpályás útlezárással a Rábafüzesi határátkelő helyen az ausztriai Heiligenkreuzban, tervezett hulladék építő ellen. Együtt tiltakoztak magyar, osztrák és szlovén környezetvédők a térség érintett önkormányzatai, valamint Szentgotthárd lakói az Ausztriából eredő folyószennyezések miatt is.
Nekünk és gyermekeinknek jogunk van a tiszta A Rába és a Lapincs folyók évek óta tartó osztrák szennyezése és a tervezett hulladékégető ellen tiltakozott mintegy 1000 ember, lelassítva a határátkelő forgalmát. A demonstrációra Ausztriából és Szlovéniából is érkeztek környezetvédők.
A szennyezett folyók, amelyek Ausztria felé érkeznek Magyarországra, illetve a tervezett hulladékégetőmű, amelyet Szentgotthárd közelébe terveznek felépíteni az osztrákok, ezeknek a hatása politikai határokon túlnyúlik.
Ezt felismerve a szentgotthárdi városvezetés és a tiltakozó civil szervezetek háromoldalú együttműködést alakítottak ki a szomszédos országok őket támogató erőivel. A Rábavidék egyetlen fejlődési lehetősége a turizmus fejlesztése. A hulladékégető megépítése ezt lehetetlenítené el. A helyiek nem állnak meg az ilyen tüntetések szervezésénél. A közeljövőben Európa parlamenti képviselők érkeznek a térségbe, akik az ausztriai Kismartonban tiltakoznak majd az égetőmű felépítése ellen, és hamarosan Sólyom László köztársasági elnök is a helyszínen tájékozódik majd az ügyről.
Hétfő délig véleményezhetik a kórházak a szaktárcánál az áprilistól életbe lépő új beutalási rendet. Zalaegerszegen azért kezdeményezik a tervezet módosítását, mert számos gyermekbetegséggel igen messzire kellene utazni, míg Orosházán szinte mindent egy intézményben tudnak gyógyítani.
A szakminisztérium kötelező területi ellátásról szóló előterjesztésének alapján például fülorgégészetre a budapesti Heimpál gyerekkórházba, gyermekszemészetre és neurológiára a Semmelweis Egyetem klinikájára vihetik a zalaegerszegi csecsemőket és gyermekeket a szülők.
Valóban előfordulhat az, hogy Zala megyéből akár Kaposvárra, akár Budapestre kell menni, és a gyermekgyógyászatnál ez azért is súlyos, mert csökkentek az ágyak, csökken a finanszírozás, ráadásul Zala megyében a megyei kórháznál egy kiváló fejlesztést tudtunk elindítani.
Jelenleg egy 1 milliárd forintos beruházás zajlik az Zala megyei kórházban, a többi között a korszerű gyermekosztály kialakításáért. A megkérdezett szülők szerint nem csak felháborító, de költséges is a betegellátás átszervezése.
Észszerűtlennek tartom. Nem tudom. Hát, hogyha kettő pici gyerek van, mint mondjuk nálunk, és akkor az és mindenki dolgozik, annak a megoldása még külön problémákat okoz.
A Zala megyei közgyűlés és a megyei kórház vezetői a minisztérium listájának módosítását kezdeményezik.
Orosházán a városi kórház teljes körű ellátást nyújt a gyermekeknek. Szegedre vagy Budapestre csak nagyon különleges szemészeti vagy agysebészeti problémákkal utalják a kisbetegeket, és a városban speciális szakrendelések is működnek.
Teljes körűen rendelkezéssel a gyerek neurológia, tehát a gyerek ideggyógyászat, a gyerek pszichológia és a gyerek pszichiátria a kórházunkban.
A gyermekek szemészeti, fülorgégészeti és ortopédiai betegségeit is Orosházán gyógyítják.
Mi itt lakunk a 20 km-re Orosházától Tótkomlóson, és eléggé nagy gondot jelent ez is, hogy ide be kell hozni Orosházára. Ez még nagyobb gond lett volna, hogy így ilyen távolra kell az ellátás miatt a kislányt vinni.
Tótkomlós mellett az Orosházi Kórház vonzás körzetébe tartozik Békés megye Batonyától Szarvasig terjedő része is. Erről a területről évente több ezer gyermeket látnak el. A kórház vezetése azt állítja, kapacitásaik azt is lehetővé tennék, hogy megyei gyermekellátási feladatokat vállaljanak.
Szili Katalin az országgyűlés elnöke Újvidéken kijelentette, a toleranciát tanulni kell. Ezért is indult el 3 éve a szerb parlamenttel az az együttműködés, amelynek gondozását tavaly a vajdasági képviselőház vette át. A házelnök tárgyalt a vajdasági parlament elnökével és alelnökével is.
A két parlament szakbizottságainak szorosabb együttműködése mellett a házelnökök a júliusban megnyíló topolyai tolerancia tábor fontosságát hangsúlyozták. Bojan Kostres szerint a multietnikus és többnyelvű vajdaság szép példája a békés egymás mellett élésnek. De kinek is kell ma toleranciát tanulnia?
Azt hiszem itt Európában népeknek, nemzetiségeknek, de itt a vajdaságban különösen azt a fajta együttélést kell megtanulni, ami a különböző nemzetekhez tartozók számára tényleg a jövő boldogulását segítheti, és talán a 21. században itt Európában egy újfajta nemzettudattal kell egymáshoz közelítenünk.
A tárgyaláson szóba került a jövőre a schengeni határokon kívül kerülő vajdaságiak ügye is.
Úgy látjuk, és ezt tapasztaltuk elnökasszonytól is, hogy az anyaország megtesz mindent annak érdekében, hogy a jövőtől ugye enyhítse ugye a határon túli magyarság, ebben az esetben a vajdasági magyarság helyzetét gyakorlatilag, tehát hogy könnyítse a vízum kényszer által előidézett helyzetem.
Zentán a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, valamint más magyar intézmények megtekintése után a Városházán felavatták a gróf Battyányi Lajos emlékére felállított bronztáblát.
Belgrádban letartóztatták az egykori Milosevics rezsim pénzmosójaként elhíresült Kertész Mihályt, jelentette a Novosti című belgrádi lap. A most 60 esztendős Mihály Kertes a 90-es években a vámőrség főparancsnoka volt. Azzal vámolják, hogy a törvénytelenül több száz millió eurót utalt át ciprusi bankokba, ahonnan a pénz Milosevicsnél és kegyenceinél, valamint a pártkasszában landolt. Marosvásárhelyen megemlékeztek a 17 évvel ezelőtt történtekről. Az RMDSZ elnöke szerint akkor dőlt el, hogy az erdélyi magyarság politikai eszközökkel akarja kivinni jogait, és nem engedi magát erőszakkal elhallgattatni.
Sokan sejtik, hogy 1990-ben Ceausescu félreállított politikai rendőrsége, a Securitate uszította a magyarság ellen a görgényvölgyi parasztokat. Ám ezt sem jogi, sem erkölcsi igazságszolgáltatás nem erősítette meg. A közösségi szolidaritás jeleként az RMDSZ évente nyújt pénzsegélyt a magyar áldozatok özvegyeinek.
Ugyanúgy, ahogy az 1989 előtti múltnak is számos vetületét most hozzák felszínre, akár a volt titkos szolgálatról legyen szó, akár más dolgokról, ugyanúgy ezt is előbb-utóbb felszínre kell hozni.
Az RMDSZ elnöksége az évfordulón megkoszorúzta Sütő András sírját, aki 1990-ben a szabad anyanyelv használatot követelő magyarság vezetőjeként maga is megszenvedte a pogromot.
Szászrégemből, Náznámfalváról, Radnótról, Libánfalváról, Görgényhodákról és más közeli településekről érkeztek 1990. március 19-én és 20-án a leitatott, felfegyverzett, felhergelt román parasztok Marosvásárhelyre az anyanyelvi oktatásért tüntető magyarok ellen azzal, hogy a magyarok bántalmazzák a vásárhelyi román gyerekeket. Az összetűzések során az erőszakban ütötték ki Sütő András herderdíjas író félszemét. A pogrom mérlege 300 sebesült és 3 halálos áldozat. Csipor Antalt Nagyernyében Gémes Istvánt Sáronberkén gázolták halálra szándékosan a felfegyverzett román parasztokat szállító teherautók, Kis Zoltánt pedig Marosvásárhelyén ölte meg ugyancsak egy teherautó, amely belerohant a tömegbe, majd nekiütközött a görögkatolikus katedrális lépcsőjének. A magyar ellenes pogrom után csak védekező magyarokat és az őket megsegítő marosvásárhelyi cigányokat ítélték el.
Lángoló békejelek Budapesten, nem kell megijedni, adásunk idején kezdődik, ugyanis az a megmozdulás, amelynek résztvevői fáklyákkal elevenítik meg a békejelet a világ békéért és a nukleáris leszerelésért. A budapesti Hősök terén, a Gellért-hegyen, a Margit-szigeten, valamint a Szent István Bazilika előtt is fáklyákat gyújtanak, talán épp ezekben a percekben. A budapesti demonstrációval egy időben a világ 64 pontján gyúlnak fel a lángok. A Hősök terén ott van tudósítón Koncz Attila. Szerbusz Attila, gyülekeznek-e már a megmozdulás résztvevői, vagy esetleg el is kezdődött maga a megmozdulás? Attila, hallasz engem?
Szerbusz, jó estét kívánok a nézőknek! Bár az időjárás nem volt kegyes a szervezőkhöz, hiszen nem csak az idő hűlt le, hanem igen erős szél is fújt a Hősök terén, a résztvevők, az a sok száz résztvevő, aki itt van, igen lelkesen állja a viharnak a rohamait. Most éppen egy beszéd hangzik el az egész demonstrációnak a céljáról, és a fáklyáknak a meggyújtására csak ezután körülbelül akkor kerül sor, amikor a híradónak vége van, tehát fél hét körül. Az akcióval egyébként a résztvevők egyszerre tiltakoznak a nukleáris fegyverkezés, a terrorizmus terjedése és az iraki háború ellen. A szervező humanista mozgalom arra akarja fölhívni a figyelmet, hogy ma a világban több mint 40 fegyveres konfliktus zajlik, a fegyverek több mint 500 000 ember halálát okozzák, a katonai kiadásoknak pedig mindössze 10%-a elegendő volna arra, hogy elkezdődjön az éhínség világméretű felszámolása. Az első békejelet egyébként 2004-ben itt Budapesten és ugyanitt a Hősök terén alkották meg a résztvevők, azóta a résztvevők száma évről évre nőtt. Most ugye amiatt, hogy itt csak itt Budapesten is 4 helyszínen szerveztek hasonlót a rendezők, ugye a létszám egy kicsit kevesebb, de most is néhány ezeren itt vannak a Hősök terén. És ugye, ahogy korábban elhangzott, vidéki települések is csatlakoztak a kezdeményezéshez, illetve hát a világ számos pontján van hasonló az időzónáknak megfelelően különböző időpontokban a stúdióért.
Attila, köszönöm, hogy mindezt elmondtad nekünk, és természetesen késő esti híradóban 9:30 után néhány perccel majd megmutatjuk a képet is, amely kirajzolódik a hősök terén. És most a békevágy után háború és külföld. Továbbra is nagy kérdés ugyanis, hogy a 4 évvel ezelőtt kitört iraki háború az amerikai katonai beavatkozás nyomán csökkente a terrorveszély a világon. Az amerikai kormányzat számára nemrégiben elkészült titkosszolgálati jelentés egyenesen úgy fogalmaz, az iraki háború az iszlám dzsihád tovább terjedéséhez járult hozzá.
Az iraki háborút továbbra is elutasítja sok amerikai. Washingtonban a rendőrség mintegy 100 békepárti tüntetőt vett őrizetbe. Több ezer pacifista tüntetett ugyanis a Fehérház előtt az amerikai hadműveletek ellen. Az iraki háború összetörte az Egyesült Államokról addig kialakult kedvező képet, és Washingtonnak 1 éven belül ki kell vonnia onnan csapatait. Ha ezt nem teszi meg, akkor a válság tovább súlyosbodik. Így fogalmazott a francia kormányfő az évforduló apropóján. Dominique de Villepin felhívta a figyelmet, egyetlen ország sem kényszerítheti rá virágképét a másikra. Néhány nappal korábban Tony Blair azonban védelmébe vette az amerikai szerepvállalást. Irakban vannak olyan csoportok, amelyek meg akarják akadályozni a stabilizációt, amelyek a polgárháború szélére akarják sodorni az országot. Öngyilkos merényleteket, terrorakciókat követnek el ennek érdekében. De az irakiak többsége békét, nyugalmat akar, mondta a brit miniszterelnök a minap. Eközben bűnösnek ítélt egy amerikai katonát 3 iraki halálában egy amerikai katonai bíróság. Az egyik elit alakulat 24 éves törzsőrmestere akár 21 évi börtönbüntetést is kaphat, ha az ítélet jogerőre emelkedik.
Parlamenti választásokat tartanak holnap Finnországban, ahol jelenleg a Centrum párt, a Szociáldemokrata párt és a Svéd néppárt alkotja a balközép kormánykoalíciót. Az egykamarás 200 tagú parlamentet 4 évenként választják újra. 1.200.000-en már voksoltak 1 hete az előválasztásokon. A pártok ma estig még népszerűsíthetik jelöltjeiket.
A választást követően ismét koalíciós kormányzás várható Finnországban. Valamennyi párt a finn gazdaság és a jóléti rendszer fejlesztésével kampányolt. Az esélyesek szerint stratégiájuk válasz a magas adóterhekre, amelyek azonban nem csábítók a befektetőknek.
Nagyon jók a lehetőségeink, de versenyképességünk növelése érdekében az oktatásra, a kutatásokra és a fejlesztésekre kell koncentrálnunk.
Az új kormánynak egy 4 évre szóló foglalkoztatáspolitikai programmal kell majd elkezdeni a munkáját. És fontos lenne, hogy az egész társadalom támogassa ezt.
A pártok programjai nem igazán eltérőek, ezért a finn választók döntésében szerepet játszik a politikusok népszerűsége is.
Finnország békésen készülődik a vasárnapi parlamenti választásokra. Az állampolgárok szemszögéből az egyik leglényegesebb kérdés, hogy mi történik majd a finn jóléti társadalommal az elkövetkezendő 4 év során. Ez viszont jelenleg elválaszthatatlan az európai gazdasági folyamatoktól, az unió bővítési kérdéseitől és a globalizációs folyamatoktól. Duna Televízió híradó, Helsinki, Cser Attila.
Revicki Gábor kapta idén az alternatív Kossuth díjat. Ő az első színművész, aki ebben az elismerésben részesült.
Az alternatív Kossuth díjat Balogh Gyula és Földvári Györgyi alapította 1996-ban, mert úgy látták, hogy a mindenkori balliberális kormánynak félrehúz a keze a díjazásnál. 1998 és 2002 között ugyanakkor nem adták ki, idézte föl az elismerés történetét Jankovics Marcell. A filmrendező, aki Gyurkovics Tibor író, Makovecz Imre építész, Melokkó Miklós szobrászművész és Rammel Imre keramikus társaságában maga is tagja a díj kuratóriumának, azt mondta, a minőség szempontjából nincs különbség a hivatalos és az alternatív kitüntetés között.
Ezek a megkülönböztetések ritkán szerencsések, mert egy Kossuth díj független attól, hogy kiadja, ugyanan értékes, hogyha megfelelő értékű, megfelelő minőségi munkáért jut. És aztán most, hogy ilyenről van szó.
Jankovics Marcell az idei díjazottról azt mondta, Revicki Gábor miközben bebújik egy szerep bőrébe, közben megtartja magát, és ez nem csak a színészi pályára érvényes, hanem a közéleti emberre is. Az elismerés átvétele után Revicki Gábor arról beszélt, a színészek empatikus lelkek, akik csak akkor tudnak jól játszani, ha a nézőtér felől érzik a szeretet sugárzását.
Ennél nagyobb elismerés nem létezik, hogy egy erre alakult olyan kuratórium, aki valósággal az ország kincsei, ezek az emberek szavazatukat adják valakire, aki ezt az alternatív Kossuth díjat megkapja.
Levicki Gábor olyan filmekben játszott, mint a Csini Baba, az Üvegtigris, a Cimmer Feri, valamint a Vörös Grófnő.
Az 1879-es nagy tiszai árvízre emlékeztek a Szegedi Dóm téren. Délelőtt már megtelt a tér, ahol a homokzsákok közé szorított Tisza víz jelképezte a folyó erejét. A fogadalmi templom máig élő jelkép, hiszen a szegediek építésével köszönték meg, hogy megmenekültek a pusztító áradástól. A belvárosi egyházközség erre a napra megnyitotta a dóm tornyát, így a magasból bárki megcsodálhatta a nem mindennapi panorámát. Dunaújvárosban egy baráti társaság arra szövetkezett, hogy létrehozza a világ legnagyobb ólomkatonáját. Még nem tudni, hol áll majd a nem mindennapi tereptárgy, a Guinness rekord kísérlet azonban már bejelentették.
A magyar úszárt formázó ólomkatona modellje több méretben elkészült, ezeket azok kapják, akik hozzájárulnak a megvalósításhoz. A Guinness rekord hatalmas kihívás, hiszen a világ jelenleg legnagyobb Kanadában álló játékfigura ólomkatonája közel 10 méter magas és 5 tonna súlyú.
Túlszárnyaljuk, és akkor 10 méteres lesz a huszárnak a csákója, de nyilván az ászló az följebb lóg, úgyhogy bőven túl teljesítjük majd a rekordot, hogyha sikerült tényleg megvalósítani ezt.
A körülbelül 70 ezer kilogramm súlyú óriás szobor hagyományos öntési technológiával készül, mégis különleges lesz. A betonacélvázon nyugvó hatalmasság tervezését statikus szakember bevonásával végzik. Egyelőre még nem döntötték el, hol álljon, úgy gondolják, oda kerül, ahol a legjobban támogatják. Abban csak bizakodnak a dunaújvárosiak, hogy nem az ország túlsó felén vonzza majd a turisták ezreit, hanem a frissen avatott Dunahíd mellől szemléli majd az Alföldet.
Lehet, hogy lesz ólomkatona rekord, de született a rekord a sportvilágban. Melczer Zsolt, szervusz!
Szervusz, köszöntelek! Semmilyen rekord nem született, amiről be tudnánk számolni, viszont öt mérkőzéssel folytatódott az első osztályú magyar labdarúgó bajnokság 21. fordulója. A Diósgyőr Paks mérkőzés összefoglalóját láthatják majd. Ezen kívül beszámolunk arról is, mi lett a végeredménye a Győr-Lárvik női kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőnek, és természetesen foglalkozunk a Forma 1-es ausztrál nagydíj mai időmérő edzésével. Tartsanak velünk a híradó után is.
Zsolt, köszönöm szépen, ez volt a híradó, friss hírekkel legközelebb 9:30 után várom önöket néhány perccel. Tartsanak addig is a Duna Televízióval, meg persze majd a híradóban is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! Öt mérkőzést rendeztek ma a labdarúgó Borsodi Liga 21. fordulójában. Most a Diósgyőr Paks találkozó összefoglalóját láthatják.
Bár a tavasszal mostanáig mindössze egy pontot gyűjtő Diósgyőr nem kezdett viharosan a Paks ellen, 20 perc elteltével Sipeki a világ végéről is bátran tüzelhetett, mert Pokorni kapuson majdnem kifogott a viharos szél. Szöglet lett a dologból, Binder szögletéből pedig gól, mert Katona belepiszkált a labdába, amelyet az ötösről Rubint segített a gólvonal mögé. A második találathoz a paksi Mészáros is kellett, mert Simon beadása nyomán a kezére pattant a labda, és a 11-est Farkas Viktor vágta a jobb alsóba. Aki azt hitte eldőlt, tévedett. A szünet után ugyanis azonnal szépített a Paks. Ekkor Belényesi nem éppen életveszélyes beívelését csúsztatta precíz mozdulattal a diósgyőri Katona a saját kapujába. Elek fejesét követően a 65. percben ismét elhúzhatott volna a DVTK, ám Pokorni kapusa helyén volt. A 73. percben a kapufa is. Ekkor Molnár rúgott kapitális luftot, ám Binder néhány centit tévesztett. Meccslabda lehetett volna, ám a Paksban így sem volt erő az egyenlítéshez. A Diósgyőr megszerezte első tavaszi győzelmét. Az Újpest Tisza 11-esével legyőzte a Sopront, míg a kiesés előmenekülő csapatok közül a Kaposvár és a Vác idegenben, a Reasz pedig otthon győzött. Az élbolyban az újpestiek örülhettek az ETR Rákospalotai kudarcának, a Diósgyőr pedig már az ötödik helyre kúszott fel. Megtáltosodtak a kieső jelöltek, ugyanakkor újpesti vereségével pillanatnyilag a Sopron került a Vác elé a 15., azaz már másodosztályt érő helyre.
A női kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén a Győr csapata azt a norvég Larvikot fogadta hazai pályán, amelyet tavaly a KEK elődöntőjében búcsúztattak a zöldfehérek.
Róth Kálmán azt kérte csapatától, hogy az idén igazán gyors játékot játszó Larvikot ne lerohanni akarják a lányok, hanem fokozatosan őrüljék fel a norvégok erejét, de ezennel az Eton nem volt szófogadó csapat, hiszen az első meccsen áhított 5-6 gólos előnyt már a 16. percben elérték Gördvicék. Annyi baj legyen, módosult a forgatókönyv, meg kellett őrizni ezt az előnyt, de az első félidőben feljavult Larvik védelem csak 3-at hagyott a szünetre. A fokozatosság már inkább illik a második 30 percre, hiszen 10-zel a vége előtt már 9 9 góllal ment a Győr, elsősorban a remek védekezésből szerzett labdákkal. A hajrában megtorpant a lendület, nem úgy a norvégoké 6 gólos előnnyel, azaz 28-22-vel zárta így az első meccset Róth Kálmán csapata. De ha ehhez csak párat hozzáadnánk a 6 kihagyott hetesből, akkor már most aláírnánk az Eto továbbjutását a BL negyeddöntőben, így csak nagyon valószínű. Fel van dobva a labda a magyar csapatoknak a KEK-ben és az EHF-ben is a továbbjutáshoz, hiszen a Fradi 29-29-es döntetlent játszott a Dán Gudme otthonában, míg a Debrecen csak 2-vel kapott ki az IKAS-tól.
Bronzérmes lett Sike József a férfi futócéllövők 30+30 lövéses számában a franciaországi légfegyveres Európa-bajnokságon, mivel utóbbi nem olimpiai szám, a magyar válogatottnak más kategóriákban kell kiharcolnia az olimpiai kvótákat. Sokak nagy örömére végre elkezdődött az idei Forma 1-es autós gyorsasági világbajnokság. Az ausztrál nagydíj időmérőedzésén ma kialakult a vasárnapi rajtsorrend.
Többé-kevésbé a várakozásoknak megfelelően alakult a Forma 1-es idénynyitó rajtsorrendje. Eszerint Kimi Räikkönen indulhat az érről vasárnap magyar idő szerint hajnali 4 órakor Melbourne-ben. Fernando Alonso második idejesen meglepetés Nick Heidfeldtől és a BMW Saubertől viszont kiváló teljesítmény a harmadik rajthely. Kisebb szenzáció a McLaren második pilótájának, Lewis Hamiltonnak negyedik ideje. Kevesen számítottak arra is, hogy a Toyota mindkét gépe az első 10 között lesz az időmérő után, mint ahogy a Sato Takuma által vezetett Super Aguri 10. ideje is feltűnést keltett. Az egyetlen negatív meglepetés Felipe Massa 16. rajtpozíciója, ám az első helyre várt brazilt a Ferrari sebességváltójának meghibásodása akadályozta meg, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Az első 8 rajtsorrendje Räikkönen, Alonso, Heidfeld, Hamilton, Kubica, Fisichella, Webber és Trulli, de egészen biztos, hogy közülük a futam végén nem mindenki fog örülni.
Legközelebb este 3:40-kor jelentkezünk friss sporthírekkel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Mi minden van a béres csebben? Természetes egyensúly, egészség gond nélkül. A béres csepp sokoldalú támogatást nyújt immunrendszerének. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3 hónapos immunrendszer támogatás több mint 1000 forint megtakarítással a 2x100 ml-es kiszerelést választóknak.
A férjem burkolt, a gyönyörű lett, ugye?
Azért érdemes kicsit feldobni.
A papa csinálta a polcot, hogy mindig rend legyen. Jó, masszív lett!
A feleségem imádja a dúskerteket.
De azért meggyőzhető.
Több obi, több lehetőség. Muskátlik 10 darabos tálcában 799 forint. Lakásból otthont.
Geomagazin. A világ ezer arca. Geomagazin. A tudás öröme.
Puffadás, túlzott gázképződés. Az Espumizan gyöngy a haspuffadás okozta panaszok hatékony gyógyszere. Rendszeres szedése esetén is biztonságos, nem befolyásolja az emésztést, folyadék nélkül is könnyen bevehető. Espumizan, és elszáll a puffadás.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Nihao.
Nihao.
Mi a céged?
Miért nézted hónapokon keresztül a kínai csatornát a UPC-n?
Most beszélgetek vele. Látod, hogy beszélgetek vele?
De tassi, kicsi.
Nyihau.
Olyat, ami bírja a vizet is.
Maradjál már hozzá.
Hogy ez tényleg
pucva? Nem, kicsi.
Most még többet kap. UPC kábel TV és UPC telefon együtt havi 4900 forint. Szórakozás a köbön. Hívja a 1221-et, vagy rendelje meg online 0 forintért.
Igaz, hogyha most veszünk Suzuki-t?
Sok százezret spórolhatunk?
Igen, ez a Suzuki varázslat. Most bármely modellel jól járnak. Ráadásul VIP játékunkban egy SX4-et is nyerhetnek. Ehhez érdemes tudni, hogy az SX4 már egyhatós dízelmotorral is kapható, és hogy van két vagy kapcsolható négy kerék meghajtással.
Kézi
vagy automata
4-5 vagy 6 sebességes váltóval.
És a két kerék meghajtású városi változata most még szebb. Megjegyezték?
Suzuki Varázslat. Elképesztő ajánlatainkkal sok százezer forintot spórolhat.
Szeretem.
Tisztelettel köszöntöm Önöket, igazán kellemes, enyhe, meleg, nagyrészt napos idővel búcsúzik a hét, hogy aztán a jövő héten annál változékonyabbra forduljon időjárásunk, sőt még lehűlés is várható hózáporokkal, illetve havas esővel. A magas nyomású légképződmény lassanként leépülőben van, itt látják, egy-egy felhősáv már most elérte a Kárpát-medence térségét, de újabbak és újabbak jönnek észak-észak-nyugat felől, és ezek bizony már hideg levegőt is hoznak a Kárpát-medencébe. Az előttünk álló éjszakán elsősorban északon várható egy-egy futó záporeső, másutt általában derült lesz az ég, nem lesz túlságosan hűvös a hajnal, mindösszesen 5-10 fok közé csökken általában holnap reggelre a hőmérséklet. Aztán holnap délelőtt csak nem zavartalan lesz a napsütés, bár valamennyi gomoly felhő azért lesz az égen, viszonylag gyorsan emelkedik a hőmérséklet. A holnapi csúcsérték még eléri a 13-20 fokot, délután is sok lesz a napsütés, de egyre élénkebb, erősebb lesz a délnyugati szél, mint egy jelezve azt, hogy változás előtt áll időjárásunk. Meleg fronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek. Aztán hétfőn megérkezik a nedvesebb levegő első hulláma, többfelé várunk esőt, záporesőt, de ekkor délkeleten, ahol még némileg süt majd a nap, ott még 20 fok körüli, másutt már csak 7 fok körüli csúcshőmérséklet valószínű. Kedden is sok felé számítunk esőre, záporesőre, sőt a magasabban fekvő területeken egy-egy futó hózáporra, akár csak szerdán, és mint látják, szerdára jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Kérem végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
Az emberiséget története kezdete óta jellemzi az oldhatatlan tudásvágy. Újra és újra meg akarja ismerni önmagát és a világot, amelyben él. A barlangrajzokból képek lettek, a beszélt nyelvből írás, a szavakból könyvek. A tudás mennyisége nemzedékről nemzedékre nőtt, és ezzel az igény is, hogy választ találjanak az emberiség és a világ rejtélyeire. Új korszak kezdődött. A nagy felfedezések és találmányok kora. A tudás hatalma. Európa nagy egyetemei. Vasárnap délelőtt a Duna Televízióban.
Nihao.
Nihao. Mi a cége?
Nihao.
Miért nézted hónapokon keresztül a kínai csatornát a UPC-n?
Most beszélgetek vele. Látod, hogy beszélgetek vele.
Vette a szél kicsi.
Nihao.
Olyat, ami bírja vizet is.
Maradjál már hozzá.
Hogy ez tévpucva?
Nem, kicsi.
Most még többet kap. UPC kábel TV és UPC telefon együtt havi 4900 forint. Szórakozás a köbön. Hívja a 1221-et, vagy rendelje meg online 0 forintért.